Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy időben két mérkőzés is a labdarúgó élvonalban. A címvédő Eto nyugati rangadót víva Zetével, míg az ország másik felén keleti derbit rendeznek. Győr Zalaegerszeg és Kisvárda Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzések 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
Something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half deceased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of thee. Do what it takes,
whatever it takes.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a Sport délelőtt. Márton Rihárd volt a Hazafutás című műsorunk vendége. Aki kérdezte, az pedig Álpap István.
Köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Rihárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket. Már úgy friss, hogy volt át a EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangó Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
Helyre jó volt.
Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben.
Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább ugye a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
Speciál pont őt nem sikerült,
de hát... Hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leo Marchand még nem volt Európa-bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leo Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Rihárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott június 28-a valahogy úgy volt.
Hát lassan amikor, gyűltek a szintes úszók.
Lassan gyűltek, igen, de ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
100 gyors, 200 gyors, 50 pille, 100-200 pille, váltok. Maguk
is eljöttél a vízbe.
Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már egy 56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondtam, Balázsok, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta,
hát ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulomi, rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján, baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
Mi baj lehet,
igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
De azt még visszahozod.
Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
Ja, voltam már ebben második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött. Mert igen. Akkor még ő is volt. És tehát ez teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent jó. Vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos, klasszisai a jelen világúszósportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék, hogy építetted magad, mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand nézői, szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
Igen, valamilyen szinten
ez
igen.
Ez egy jó, és pozitív hozzáállás.
És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták marsadatot, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsant itt teljesen más beosztásra
úszik. Itt az ezüstér megyünk.
Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
Már hogy mi heten.
Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
Tehát ugyanaz technikámat. Csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
Nem volt rossz.
Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor följök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
Most a Kósról beszélünk.
Igen,
csak.
A Kós Hubertről.
Azért voltak hát még ott a vízben.
Igen, csak
nem a Marsan, ő elő volt nagyon.
Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Yeah. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt 1-2 évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB is, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
hát a... meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymáshoz a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
az. Igen,
a, mint
igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az éveleit ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
Ugye Balázs, Virt Balázs, már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balást edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt. Nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Szent Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős, mert csak rend, kedvér, Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kvangzsuba, ha minden igaz.
Igen.
Ez mit szóltál, amikor...
Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
üldöző volt, hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
Meg ahhoz már úgyis egyéni is úgy közeli idő kell.
Igen.
Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
igen, az
nem dobják az ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Szándeni úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével, mindjárt folytatjuk a hírek után.
Elpap István kérdezte Márton Rihárddot, ezt lehetett hallani az elmúlt szűk fél órában.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
Sleep when I got you next to me. Adrenaline keeps on rushing.
I got you next to me.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
Én szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Vereséggel kezdte szereplését női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon, már 4 turbina termel áramot Pakson. Marad a napos, meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ma 2 mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 5. fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és szintén 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetít élőben. Csongvai Áron góllal járult hozzá a Saint-Étienne 4-0-ás hazai győzelméhez a francia másodosztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában. A válogatott középpályás a Grenoble ellen a 13. percben talált a kapuba, amivel csapata megszerezte a vezetést. A Saint-Étienne hibátlan teljesítménnyel 10-1-es gól különbséggel áll a tabella élén. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török, cseh, azeri, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A mieink 3 játszmában veszítettek a lengyelek ellen. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagy díj időmérő edzését, így ővé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport időben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre és okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Az emléknapot először 2011-ben tartották meg, miután az uniós államok egy több országot átfogó, a totalitárius rendszerek kutatását végző hálózatot állítottak fel. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál, a legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapurba tartott. A hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. A parti őrség két mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalomirányítás elvesztette vele a kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyenlőre nem tudni.
Közlekedés.
Az M0-ás autóút déli szektorában az M51-es csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 25-ös kilométernél a gyűjtőelosztó sávban vesztegelnek a sérült járművek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió és a Sport délelőtt. Folytatódik a beszélgetés. Elpap István vendége, Márton Richárd.
Mikrofonnál továbbra is Elpap István, és továbbra is Márton Richárddal, Európa bajnoki ezüstérmes úszónkkal beszélgetek. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et. 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország? Azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Német Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak a, hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Német Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Német Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Richárd?
Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Német Nándornak és Milák Kristófnak.
Ugye Milákot 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Német Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
Felnőtt.
Felnőtt méghozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert az eléggé nagy országok vannak, ugye Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt százon, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a német Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot német Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartot német Nándort.
Igen, ugye, azóta változott néhányszor.
Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem, igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorsan, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorsan álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
Az meg még egy arany.
Az meg még egy arany volt, és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, német Nándor volt a másik tag.
Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevedet az ország, az az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél. De hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
igen,
időszak.
Igen.
Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
Igen,
tehát
igen.
Körülbelül
sőt, ez
négy
meg a Tokió.
Tokió előtti. Igen.
Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék nem Szingapúrban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságról érkeztek haza, és akkor
hát ott döntötte meg Phelps.
Igen,
ott űrvilágcsúcsát.
Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilába, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor még 2020.
Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
Ami Kenderes is volt.
Kenderes is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjük. Ugye Cselaci is még hát úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
Hát ott aranyére minden egyes szám volt. Tehát ugye az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
Csak nincs ilyen szám.
Csak nincs ilyen szám, igen. ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélyben, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
Igen.
És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Tokió előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexust ápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
Hú, hát ezt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem. Igen, az igen. Is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akkor mondtam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullám mond pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
De most tőle függ az, hogy... Igen. Hogy milyen a nexus?
Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. Illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
Hát öntörvény, azt tudjuk,
öntörvény, tehát
azon különösebben is titok. Ugye Milák Selmeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki azt azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
Hú.
Meg Wirth Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
Igen, tudom. Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtény marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
vírbalás...
Igen, meg hogy mit. Tehát a vírbalás esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangot Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 ére benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
Hát nézzük ugye számról számra. Ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van. Tehát ezt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
és még Lutri is.
Igen.
Emellett.
Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lennie az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga úgy a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
Jó, aztán... nem,
az egy kicsit
ami erős, Konkrét éremesség, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyat mondani.
Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért mondom, pontosítsuk.
Igen, meg hát ott azért a másik 3 embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond... Nem mondom, biztos aranyra akkor meg. De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók, itt ott, amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát a felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott, amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha világot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Kristófról úgy terjednek, egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban. Nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölése az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
hát egy ilyen. Ő jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
de még ki is ment.
Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy probléma. Ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a dönteni, hogy ott tudtam meg, hogy a Kristófhoz úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
amikor
egyik.
Amikor fölébredt.
Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt hiszem pont evész.
Ja, neki meg ez elmúlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
Igen, mert valójában ő lett volna.
Viszont egy Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, akár csak Kósori.
Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem te
nem
fogsz
úszni. Nem kéne menni lassan.
Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Mert egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
Meg ez tervezett világbajnokság,
nem beugrom. Az egy utolsó szempont így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
Hát persze, hogy gondolok. Ugye voltam
mindjárt
már
itt van.
Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúsztam ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
hát úgy értem, de azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
hát
mennyi.
Az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
Igen.
Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dum, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
Kedves hallgatók, az elmúlt szűk egy órában Márton Rihárdot lehetett hallani, aki pedig kérdezte, az Elpap István volt.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégeink Zugranna Mária, valamint Csernovicki Éva. Nyilván itt a Nemzeti Sporterdőben az utóbbi nevet már sokszor hallották, hiszen a Sportreggelben is volt társműsorvezető, az olimpiai bronzérmes, VB bronzérmes, többszörös Európa-bajnok, egykori judós. Zugranna Mária pedig az Edutus Egyetemen induló hiánypótló, sportrendezvények gazdasági és protokoll menedzsere, szakirányú továbbképzés felelőse. Minden továbbit majd ti fogtok elmondani, mert azért nem egy egyszerű téma, meg a titulusok sem egyszerűek, amikor mondjuk egy egyetemi tanárral beszél az ember. A lényeg az, hogy az élsportolók hogyan jutnak el a diplomáig, ez is felmerül mostani műsorunkban. És Panni megengedted, hogy tegezzelek, illetve csak így szólítsalak, csak hivatalosan elmondtam a teljesen nevedet is. Kezdjük azzal, hogy az Edutus Egyetem, amihez köthető, és ezt még nem biztos, hogy mondtam, hogyan kötődik a sporthoz? Tehát Edutus Egyetem, mert már 30 éve létező egyetemről beszélünk.
Így van, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és 2012-ben hozta létre az Edutus Egyetem a sportolói programját, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy egy gazdasági, műszaki, felsőoktatási intézménynek mi köze a sporthoz. Megtaláltuk azt a hiánypótló piaci rést, hogy a sportoló, nem biztos, hogy minden sportoló a testnevelési egyetemen edző vagy testnevelő tanár szeretne lenni, és most nem az alma máterem ellen beszélek, hanem arról, hogy a sportolókat is rengeteg dolog érdekli. És ezért 2012-ben hoztuk létre a sportolói programot, amely sportolói program segíti az élsportoló hallgatókat a tanulásban. És itt nagy szerepe lett már rögtön 2012-ben beszélgető partneremnek, Évának, akit fölkértünk ennek a sportolói programnak a nagykövetének, pontosan azért, mert hogy az Edutus Egyetemnek Tatabányán, Budapesten és Székelyudvarhelyen van tagozata, és ugye Éva tatabányai születésű, és 2012-2010-ben volt ugye az a bizonyos olimpia, amire mindannyian jól emlékszünk, ahol Éva fantasztikus bronzérmet szerzett meg.
2012, így van, a londoni olimpia. Éva, mit szóltál a felkéréshez, és közben Pannit megkérem, hogy továbbra is így a mikrofonba beszéljünk, mert úgy jobban hallják a hallgatók, és a kérdést tényleg adott. Elsőre megkerestek téged azért, hogy is mondjam, csak nagyon a judó világában éltél, tehát onnan hogy lehetett kimozdítani téged?
És köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan jó program, hiszen saját tapasztalatból tudtam, hogy milyen borzasztó nehéz úgy élsportolóként egyetemre járni, hogy ugye nem volt figyelembe véve az, hogy mikor vannak a vizsgák, nekem az edzőtáborok, és hogy tudom ezt az egészet abszolválni, és akkor, amikor az egyetemtől érkezett a megkeresés, akkor közösen gondolkodtunk arról, hogy mivel tudnánk kiemelkedni a többi felsőoktatási intézmény közül akkor 2012-ben, amivel tudnánk segíteni a sportolókat, és hát ugye Panni lett ennek a programnak a mentor vezetője, ő mentorálta az összes sportolót, aki jelentkezett az egyetemre, és ugye mindenféle segítséget nyújtott, mind az egyéni tanulmányi rendben, mind pedig a vizsgák egyeztetésével kapcsolatban, ami szerintem óriási segítsége, akár hogyha valaki 2-3 hetet vagy egy hónapot külföldön van edzőtáborban, és hogy tudja utána pótolni esetleg a vizsgákat, vagy ugye akkor még 2012-ben nagyon újdonság volt az online felvétele az óráknak, tehát hogy volt már akkor webinárium, és vissza lehetett nézni az órákat és külön tanulni, tehát ugye ez nálunk így a COVID után következett be inkább, hogy a többi egyetemen is volt, és hogy az Edutus megelőzte így a, úgymond a kort ezzel a programmal, ami olyan szuperul nőtte ki magát, hogy ugye a testnevelési egyetem után a második helyen van országos szinten, ahova legtöbb olimpikon jár, úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény.
Hát még... itt ezt annyiban módosítanám, hogy ugye a riói és a tokiói olimpián azon olimpikonok, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, azok közül a legtöbben az Edutus Egyetem hallgatói voltak, és ebbe a sportolói programban tanultak. Azt kell kihangsúlyoznom a programról, hogy együtt alakítottuk a sportolókkal, hogy mindig megkérdeztem őket, és folyamatosan kérdezem a mai napig, hogy mik azok a jó gyakorlatok, ami az ő segítségükre van. Ugyanis korábban is azt, ha a nézők is biztos tudják, hogy a 60-as, 70-es években a fél vízilabda válogatottnak doktori cím volt a neve előtt, és hogy a mai generációk sem rosszabbak a korábbiaknál, csak megváltozott az egész sportvilág, az egész edzéselmélet, és régen lehet, hogy heti 8 edzéssel, 7-8 edzéssel föl lehetett készülni egy világversenyre. Ez ma elképzelhetetlen, tehát 14-15-16 edzés kell, és akkor emellett még ott van a masszázs, a sportpszichológus, a dietetikus, ezek mind-mind rengeteg időt vesznek el a sportolótól, és akkor az a kérdés, hogy ez idő alatt akkor hogyan lehet diplomát szerezni, és lehet, nagyon nagy energia a sportolótól is, az egyetemtől is, nem ajándékba kapják a diplomát, nem az van, hogy én vizsgázom helyettük, nem az van, hogy bárki más írja meg helyettük a beadandó dolgozatot. Mi azt könnyítjük meg, az időgazdálkodást, azt, hogy egy-egy fél évben, főleg egy olimpiai évben megbeszéljük, hogy hány kreditet tud vállalni és teljesíteni. Adunk ehhez egy kedvezményes vizsgarendet, ami azt jelenti, hogy nem a vizsgaidőszakban kell vizsgáznia, hanem akkor fog levizsgázni, amikor ő éppen otthon hazajött az edzőtáborból. És visszatérve még erre a 2012-es időszakra, ez az egyetemi oktatók körében is először, mikor meghallották 2012 és 14 között, hogy minden előadást föl fogunk venni az élsportolók miatt, és hogy nem csak, hogy föl fogjuk venni, online is bekapcsolódhatnak a sportolók. Ez a színvonal emelkedést is jelentett, hiszen gondoljunk bele, hogyha egy ember bárki visszanézhet, visszahallgathat, akkor extrán oda teszi magát, illetve hát ugye ez ma is egyre nagyobb probléma, hogy a mai generációkat hogy kössük le, de erről most nem szeretnék beszélni, mert akkor nagyon elkalandozunk.
Igen, tehát hogy elképzeljük persze, amikor az ember csak úgy előadást tart, hogy nem látja senki, nem hallja csak, aki ott van, hát nyilván az egész más, mint amikor tudja, hogy ez... Igen, csak visszanézhető, és lehet, hogy csak két ember fogja megnézni, de mind a kettő mondjuk olimpiai bajnok már, vagy olimpiai érmes, világbajnok, Európa bajnok, és akkor egyáltalán nem mindegy. Tehát ezek szerint egyrészt mekkora csapat dolgozik ott? Hány Zúr Anna Mária van még az Edutus Egyetemen, vagy mindenkinek te vagy ott a mentora?
Azt szoktam mondani, hogy kicsiségünkben van a nagyságunk. Régebben ez állta ez a mondás a hét, mivel egy kicsi egyetemnek számítottunk, egy 1000 fős hallgatói létszámmal, egy 100 fős dolgozói, oktatói létszámmal. Ez mára nagyon megváltozott, hiszen már nekünk is vannak államilag finanszírozott helyeink, és úgyhogy egyre több hallgató tanul az Edutus Egyetemen. Az biztos, hogy ez nekem sem menne egyedül, de nagyon-nagyon sokat segítene a tanulmányi osztályon a kollégáim, illetve nagyon-nagyon jó érzés az, amikor az oktató kollégáknak elmondom, hogy ki mindenki jár hozzánk. Most hadd dicsekedjek, hogy nálunk szerzett diplomát Vámos Márton, hozzánk jár Fogel Soma, nálunk szerzett a testvére diplomát Fogel Simon, hozzánk jár például Csipes Tamara, vagy a Kajakkenu Szövetség jelenlegi szövetségi kapitánya Tóth Dávid is nálunk szerzett, és ez még csak a szerzett diplomát.
Görbic Anita is
nálunk szerzett diplomát, úgyhogy ez egy nagyon...
Imre Géza
is, igen, szóval nagyon nagy sportnyelven skalpjaink vannak, de igazából mindegyikükre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert rengeteg munkát tettek bele, tényleg nem ajándékba kapták ezt a diplomát, és például Vámos Mártonról ezt tudom elmondani, hogy az olimpia évében szerezte meg a diplomáját, és ez igaz, hogy egy 3,5 éves képzést lehet, hogy ő 6 évig végzett, mert felbontottuk neki úgy a krediteket, mert az olimpia évében, amikor rengeteg edzőtábor van, egy csapatsportnál ez még nehezebb, tehát ott az egész csapathoz kell alkalmazkodni. Ott nem lehet, hogy bármelyik edzést kihagyja a tanulás miatt. Ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy egy-egy szemeszterben neki nem volt a kötelező 30 kredit, hanem hogyha 5 kreditet csinált meg, vagy 3 tárgyból vizsgázott le, abból is, amikor ő választotta meg az időpontokat, úgy tudott haladni. Mindegyik élsportolóval csinálunk egy haladási tervet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy edzéstervet. Megcsináljuk, mikor beiratkozik az Edutus Egyetemre, akkor megkérdezem, hogy abba az évben mi a főverseny. A főversenynek mikor van az időpontja? Utána megkérdezem, mikor vannak az edzőtáborok.
És ezt mindenkitől te kérdezed meg?
Ezt mindenkitől én. Nyilván vannak a sportolói programban is kevésbé híres sportolók, más elbírálást kap egy olimpikon, egy olimpiai bajnok, vagy egy ifjúsági olimpiai bajnok, mint az, aki mondjuk alacsonyabb szinten sportol, de mindegyikkel van egy ilyen beszélgetés, és ez alapján készítünk egy ütemtervet, hogy ő mikorra tudja elvégezni az Edutus Egyetemet.
Hát ez lehet a sikertitka akkor, ugye Évi, mert egész más így sportolóként odállni, hogy láttad azt, hogy folyamatosan befogják a kezedet, meg eleve megmondják, először is tiszteletben tartják azt, hogy neked mikor vannak versenyeid.
Abszolút, ugye én másik egyetemen végeztem, és azért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon szívesen és széles mellel álltam mellé a program mellé, hiszen tudom azt, hogy ez milyen nehézséget okoz, és nekem mennyi mindent kellett azért tenni, hogy beérek egy vizsgára, vagy volt olyan, amit ugye amiatt nem tudtam abszolválni, hogy egyáltalán nem voltam otthon a 3 vizsgai időpont közül, és akkor nem mindegy, hogy tantárgy újra felvétel, és hogyha akkor sem, akkor már rektori és egyebek, szóval, hogy tapasztalatból tudom, hogy ez mekkora segítség, és hogy egy sportolónak igenis egyébként fontos az, hogy a sportpályafutása mellett képezze magát. Ez egyrésztről egy kapaszkodó is, hiszen a sport az maga kiszámíthatatlan, bármikor bármi bekövetkezhet, egy-egy sérülés és egyéb, és ez egy hatalmas támogatás mentálisan is, hogy tudod azt, hogy közben jársz, tanulsz, haladnak a tanulmányaid is, és majd kilépsz egy diplomával a civil életbe. Úgyhogy én továbbra is azt tudom mondani, hogy ez az egész program egy óriási dolog, és hát a Panninak meg a munkája és a hozzáállása az tette igazán sikeressé és profivá ezt az egészet.
Itt a Nemzeti Sportrádióban az Edutus Egyetem egyik szakirányú továbbképzése kapcsán egészen odáig eljutunk, hogy miként tud manapság akár itt az élsportolók közül bárki diplomát szerezni, és hát azt se felejtsük el, hogy Zúr Anna Mária az egyik szakfelelős, vagy a szakfelelős ennek a továbbképzésnek. Csernovicki Évával beszélgetünk, még előbb ő mesélte arról, hogy milyen tapasztalatai voltak, ugye korábbi olimpiai bronzérmes dzsúdós. Itt van előttem egy nagyon jó kis jelmondat, nem csak a pályán lehet bajnokká válni. Mi megtanítjuk, hogyan váljon a sportesemények sikerének kulcsszereplőjévé. Na ez már annak a bizonyos hiánypotló sportrendezmények, gazdasági és protokoll menedzsere szakirányú továbbképzés szlogenje is lehet. Ez pontosan milyen céllal, hogy indul, ugye hát annyit elárulhatok, hogy 2 szemeszteren keresztül lehet ezt teljesíteni. Mi hívta ezt életre?
Ez tényleg egy hiánypótló szakirányú továbbképzési szak, és pont azért, amit az előbb az Évivel elmondtunk itt a sportolókról, hogy ennyire belekeveredett az Edutus Egyetem a sportvilágába, folyamatosan beszélgettem a sportolókkal, sőt egy idő óta sportprotokoll tantárgyat is tanítok. A hallgatóinkat, mert ugye van turizmus vendéglátás szakos képzésünk is, rengeteg hallgatónk önkénteskedik sportrendezvényen, és ezért arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha ezekkel a tapasztalatokkal, amikkel rendelkezünk, életre hívnánk egy szakot, és megtaláltunk ennek a szaknak olyan oktatókat tudtunk meghívni, akik tényleg prominensek ebben a képzésben, mondhatnám itt Mizsér Attila nevét, vagy Horváth Viktória nevét, akinek a nevéhez fűződik több sikeres hazai sportrendezvény, gondolok itt a vizes világbajnokságra, vagy az atlétika világbajnokságra.
Mizsér Attila pedig ugye olimpiai bajnok, öttusázó.
Igen, olimpiai bajnok öttusázó, és egy kiváló tréner. És úgy gondoltam, amikor ilyen nagy neveket meg tudtunk győzni ennek a szaknak, akkor ez a képzés csak jó lehet, és minden szeretetemet és minden energiámat beletettem, és nem csak az élsportolókkal, hanem a háttérben dolgozó szakemberekkel együtt építettük fel ezt a szakot.
Hol lehet majd hasznosítani ezt a diplomát?
Én azt gondolom, hogy mindenhol, legyen szó sportági szakszövetségről, legyen szó csak egy rendezvényszervezőről, aki szélesíteni szeretné a tudását, vagy bárki, aki érdeklődik a sport iránt, mert azt leszögezhetjük, hogy az elmúlt időben sportrendezvényszervező nagy hatalom lettünk, és hogy egész Európa és az egész világ nagyon-nagyon erős, pozitív visszajelzéseket ad Magyarországnak, és itt nem csak a vizes világbajnokságra, vagy nem csak a atlétika világbajnokságra, amit legtöbben emlegetik, de gondoljuk bele, hogy 1986 óta Magyarország még mindig benne van a Forma 1 vérkeringésében, de rengeteg
Final
Four-t, vagy
89-ben neked, volt egy emlékezetes, meg hát már volt 69-ben, meg 79-ben Budapesten ötös a világbajnokság, ugye akkor még egy másfajta ötösa volt, és az egy kifejezetten sikersportágunk volt olimpiákon is. Szóval tényleg a magyar az egy nagyon jó rendező ország, hogy más nem mondjak, 2027-ben most biztos ki fogok hagyni valamit, birkózó ebbe is lesz, de nagyobb, a legnagyobb esemény a vizes világbajnokság, a női kézilabda világbajnokság, az is Magyarországon lesz jövőre, ezen kívül szintén még ide érkeznek például az előbb említett sportág, az öttusa világbajnokság sztárja is. Évi, miből áll egyébként ez a sport nagykövetség, tehát hogy milyen gyakran kell megjelenned, és nem biztos, hogy csak ezzel a szakirányjal kapcsolatban, amiről most beszéltünk.
Igazából a diplomaosztókon különböző, akár média megjelenések kapcsán, videókészítéseknél, interjúknál, amikor szükség van rám, akkor mindig rendelkezésre állok.
És a legnagyobb, amit itt előbb elmondtál, az a különbség, hogy ahogy nekednek kellett szerezni a diplomát, meg ahogy itt segítik a sportolókat, hát gondolom, hogy ezeket szoktad mondani, amikor valakit meg kell győzni.
Így van, és ugye ezért hoztuk mi létre az egyesületünk is, ugye a tatabányi székhelyű, az Ipon Judo tatabányese, önmegállapodást kötött az Edutus Egyetemmel, és mi is igyekszünk a sportolóinkat az Edutus felé irányítani, hiszen ott sportolnak tatabányán, és hogy megkönnyítsük az edzésre járást továbbra is, és a sportolást így együtt, akkor hát ugye ezért született meg ez a közös megállapodás, hogy működjünk együtt etéren is, és azt tudom mondani, hogy az összes válogatott sportolónkat szinte sikerült az Edutus irányába terelni, és nagyszerű nekik ez az együttműködés, mint a tanulmányok terén, mint a sportolás terén óriási könnyebbséget jelent, hogy tudnak edzésre járni, és emellett ugye tanulni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés volt, és hát ugye az Edutus igyekszik szélesíteni a repertoárját folyamatosan minden téren. Ez a képzés szerintem a diplomát szerzett sportolóknak is majd nagyon kecsegtető lehet. Nagyon izgalmas képzés egyébként, hogyha most én nem járnék éppen újra egyetemre valahova, akkor gondolkodnék rajta, hogy elvégezzek egy ilyen egyéves képzést.
És hadd emeljem itt most ki az Ipon Judo fiatal versenyzőjét, Földesi Bende Guszt, aki látássérült parasportoló judós, és az Edutus Egyetem hallgatója. Nem volt kérdés, hiszen kitűnőre érettségizett, hogy az Edutus Egyetemre jön tovább, és minden lehetőséget megadtunk, hogy látássérültként is tudja végezni az egyetemet. Ez az egyetem részéről is kihívás volt, és ezt Éva jobban tudja, mert az Ipon Judo SE versenyzője, hogy most volt egy európai nemzetközi verseny a paradzsúdósoknak, ahol Földesi Bende Guz hetedik helyezett lett, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki innen a stúdióból.
Na, végre egy olyan szervezet, konkrétan most az Edutus Egyetem, tehát hogy megbecsülitek a hetedik helyezést. Hát Évi, hányszor voltak magyar judósok világbajnokságon, olimpián hetedikek, és az már egy lesajnált történet. Én mindig ezt hallottam, hogy hát sőt, tulajdonképpen mi is csalódottak voltunk, hogy hát miért nem ment el a négy közé, a judo az ráadásul ez egy furcsa sportág, ahol ugye a négy közé jussz, majd ötödik leszel, ha elvesztíted a bronzmérkőzést, ami ugye, ha ezt így mondom, akkor minimum hülyének nézik az embert, hogy négyig se tud elszámolni, tehát nagyon jó hallani, hogy már a hetedik helyet zugranna már itt az
Azért is, mert Bende Guszt meg is hívtam a Magyar Parasport napján az egyik előadásomra.
Tehát ti figyeltek az emberre is a sportolón túl?
Természetesen, és nagyon-nagyon érdekes volt, és én is nagyon sokat tanultam Bende Guztól, hogy hogyan tud egy látássérült judózni. És nem tudtam elképzelni, hát azt gondoltam, hogy azért mégiscsak kell valami. És megkértem egy hallgatót, akinek teljesen rendben volt a látása, hogy álljon meg Bendegúzzal szembe, és Bendegúz 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgató, miután megfogták egymás
dzsurogiát,
igen, kabátot. Ruháját, hogy 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgatónak melyik lábán van a testsúly. Tehát, hogy egy olyan érzéket, egy teljes látássérültről beszélünk, olyan érzéket fejlesztett ki, egy olyan profi szintet, hogy a mai napig, ahogy beszélek, egy kicsit a hideg kiráz, és nagyon jó, hogy ezt a hallgatóknak megmutatta Bendegúz, meg hogy nekem is.
Görbi Szanita, vele kapcsolatban is van egy különleges történeted, épp azzal összefüggésben, hogy a sportolókkal kicsit azért másképp kell bánni, más a lelki világuk, hiszen bemennek eredményes sportolóként, lehet, hogy valaki már az érettséginél mondjuk nem ötössel ment át, és akkor ezek után ott találkozik egy szakirányon, ahol nem biztos, hogy olyan nagy az önbizalma.
Hát ez nem csak Anitára vonatkozik, hanem ott Tatabányán létrehoztak a Fogel, Simon, Soma, Pásztor, Zsófia, ők is válogatott sportolók, egy kis tanuló csoportot, aminek tagja volt Görbic Anita is, és hát nagyon-nagyon féltek a matematika oktatástól, ettől az átlag halandó is föl, nem csak az egyetemen, még a gimnáziumban is, nekem is vannak ilyen rossz élményeim.
Hát én ha meghallom, hogy matek, akkor nem mosolygok soha.
Ugye? Szóval, hogy az azért egy keményebb dió, de amint felfogták azt, és ezt a matekos kollégámtól tudom, hogy úgy kell elfogadni a matekot oktató tanárt, mint egy edzőt. És ha elfogadta, mint edzői utasítás ez a kis csapat, hogy mikor, mit kell és hogyan csinálniuk, onnantól kezdve szájnra kaptak, és nagyon eredményesen vizsgáztak matematika egyből is, meg kettőből is, és utána a későbbi matematikai tárgyaknál közgazdaságtan számvitel sem voltak problémáik.
Én még hadd csatlakozzak erre rá az előbbire a Bendegúzzal kapcsolatban, hogy azért nagyon-nagyon fontos szerintem az egyetemnek a szerepe, hogy mint regionális, hát mondhatjuk, hogy mint a tehetségeket mentoráló szervezet is, vagy tehetségközpontnak is hívhatjuk, hiszen nem csak azért sportolóknak nyújt segítséget, hanem azoknak, akik éppen 18 évesek, és akkor ott billeg, hogy nagyon-nagyon sok sportoló egyébként lemorzsolódik akkor, hogy hú, akkor most a tanulás irányába veszem a dolgokat, és hogy így átsegíteni ezen a nehézségen, és mentorálni, és hogy tudják csinálni a sportpályafutást, mert ugye amikor 18 éves lesz az ember, akkor már el kell dönteni, hogy akkor mit választ, és a profi sportolóvá válás az nem két nap alatt zajlik le, hanem az évek folyamata. És ebben a folyamatban az egyetem óriási segítséget nyújt szerintem, és több olyan sportoló segít át, vagy juttat sikerekhez ez alatt az időszak alatt, ami szerintem nagyon-nagyon nagy dolog. Tehát a Bendegúz is most, hogy hú, csak hetedik lett, de ő 19 éves, és ez volt élete első felnőtt világversenye, és úgy, hogy keresztszalagszakadásból tért vissza ugye sérülésből, tehát egy látás teljesen vak sportolót rehabilitálni sem egyszerű dolog, és megtartani a sportban szerintem, és ugye így, hogy egyetemre is tud járni, és sportolni is, ez is egy óriási, óriási dolog, és hát ebben azért...
Igen, nagyon-nagyon sokszor nem is a sportolókat kell meggyőznöm, hanem a szülőket, mert amikor valakinek van egy érettségiző gyereke, akkor ott van a válaszút, hogy akkor most tovább tanulás, vagy pedig sport. És hogy olyan jó, hogy nem kell választani, nem kell dönteni, mert lehet a kettőt együtt.
Csernovicki éve után Zugranna Máriát hallják, hallották, és akkor még a beszélgetés végéhez közeledve érdekelne, az is ugye itt 51 élsportolóról tudunk most beszélni az Edutus Egyetem kapcsán, hogy akkor itt a szakirányon túl ez alapvetően gazdasági, még milyen területekre vonatkozik, ahol lehetőség van, ha valakit érdekel az Edutus Egyetemnek a...
Tehát a alap- és mesterképzésen lehet nálunk diplomát szerezni, illetve szakirányú továbbképzésen. Az alapképzésen ugye gazdasági és műszaki felsőoktatási intézmény vagyunk, tehát a gazdasági kereskedelmi és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus, vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, ilyen szakok vannak. A műszakin mechatronikai mérnök, és a
sokoldalú,
tehát a teljesség igénye nélkül mondom, és akkor nagyon sok szakirányú továbbképzési szakunk van, és ezek közül az egyik, amiről most beszélünk, ez a sportrendezvények gazdasági és PR menedzsere szakirányú továbbképzési szak, ahova alapképzési diplomával bárki jelentkezhet.
Mit szeretnétek elérni? Tehát, hogy itt a jelentkezési határidőn túl, mikor mondható, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt a sok sikeres szak mellett?
Azt szeretném, hogyha most akármilyen kis létszámmal el tudnánk indulni, ez a szak már a sikeres akkreditáción túl van, tehát, hogy minden szakot nem úgy van, hogy az egyetem kitalálja, és akkor elindítja, ennek van egy akkreditációs folyamata. Mi a sikeres akkreditációs folyamaton túl vagyunk, de mivel a sportolói programnál is az a tapasztalatom, hogy hiába a közösségi felületek, hiába az összes minden hirdetés és reklámozás, a legesleg megbízhatóbb a szájhagyomány, amikor azt mondják, hogy igen, ezen az egyetemen nem csak mondják, hogy működik a sportolói program, hanem valóban mondják, és akkor a szakirányú szakra térve, hogy itt mi nem csak azt mondjuk, hogy ez egy gyakorlatorientált képzés lesz, hanem tényleg valóságban a jelentkezők látják, és akkor szerintem a következő években ez egy nagyon-nagyon sikeres szakká tud válni.
Mitől népszerű? Tehát miért választanak egyre többen mindenféle szakirányú lehetőséget, továbbképzést az Erasmus Egyetemnél?
Én szerintem nagyon-nagyon fontos a lifelong learning, és aki egyszer már mondjuk elkezdett egy alapszakot, és az befejezte, és esetleg most nem gondolkodik abban, hogy mesterszakra menjen, hanem még egy kicsit keresi önmagát, vagy pedig már egy mesterszakos diplomával rendelkezik, de úgy gondolja, hogy munka mellett még ez a terület érdekelné, és nem biztos, hogy karrierváltás, bár ez karrierváltásnak is nagyon jó, hanem csak az érdeklődését szeretné szélesíteni ilyen irány. Van, annak mindenképpen ajánlom. És ugye magáért beszél, hogy az elmúlt években a sportrendezvények területén tényleg nagy hatalom lettünk.
És nem csak nappali tagozaton, hanem levelezőn is lehet, gondolom.
Ez olyan levelező munkarendben van, ez azt jelenti, hogy péntek délután és szombaton van az oktatás.
Ez most a sportrendezvények gazdasági és protokollmenedzsere szakirányú továbbképzés.
Így van, a szakirányú szaknál, ott péntek délután és szombaton, az összes többi szakunknál természetesen van nappali és levelező oktatási forma.
Még a legvégére hagytam egy olyat, hogy azért honnan a sport iránti szeretet? Onnan kezdtük, hogy az Edutus Egyetemnek mi köze a sporthoz, de most mondjuk Zurana Máriának mi köze a sporthoz ennyire? Hát annyit elárulhatok, amit már korábban mondtál, de majd kifejtett, hogy a TFN szereztél először tanítói
diplomát. A legelső diplomámat a testnevelési egyetem tanári szakán szereztem.
Testnevelő tanár lettem, magyarán.
Igen, testnevelő tanár lettem, és hát már kisgyerekkorom óta a sport szeretete magával vitt, és ott a testnevelési egyetemen atlétizáltam, majd később először úgy gondoltam, hogy parasportolókkal szeretnék foglalkozni, tehát még ez a szál is megvan, és akkor az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgoztam, de később aztán sportprotokoll, sportcoach diplomákat is szereztem, és mind a mai napig, ha tehetem, akkor futok, úszok, 16-szoros félmaraton versenyző vagyok, vagy versenyt teljesítettem.
Te nem csak beszélsz, már nem csak szereted a sportolókat, hanem sportolsz is. Évi, hogy foglalnád össze, milyen üzenete van ennek az egésznek, mint az elmúlt fél órában, amiről beszélgettünk, élsportolók és az oktatás, a tanulás, a diplomaszerzés?
Hát, hogy a Pani mondta, lifelong learning.
Egész életen át tanulunk.
Egész életen át tanulni, és szerintem sportolóként is azt tudom mondani, hogy amikor sportolsz, akkor is mindig folyamatosan tanulsz magadról, levonod a tapasztalatokat, és készülsz, és hát aki sportoló volt, és érdekli a sportvilága, annak ez az egész képzés szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és ajánlom, hogy csatlakozzon.
Panni, ha valamit még esetleg nem kérdeztem, a végszó a tiéd lehet, én annyit mondok, tehát Budapest, ahogy említette, Tatabánya, Székely udvarhely, van lehetőség. Bőven az Edutus Egyetemen, azt hiszem, hogy nem csak nekem, hanem másnak is kedvet csináltatok, Panni.
Igen, a honlapunkon még részletesebb információ megtalálható, és várunk mindenkit, a jelentkezési határidő szeptember 15.
Zurana Máriának és Csernovicz Évának köszönöm szépen. A Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsoltot hallották.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a nagyon sikeres párizsi, tehát a 2 évvel ezelőtti olimpia helyszínén megrendezett úszó Európa-bajnokság kapcsán. Ha jól számoltam, és mindenki jól írta, akkor összesen 17 érmet, tehát 17 érmet szereztünk medencében és a nyílt vízen. Összesen nyílt vízi az kijavít azt majd, hogy egy arany, 5 ezüst, 1 bronz, tehát 7 érem, ahogy már súgtad, és 10 érem medencében, amiből aztán például mit is mondjak csak, hát a legsikeresebb sportolónk Kós Hubert a maga 3 aranyával, és ez nagyon változatos, ez a 3 aranyérem. Ő egyértelműen az Európa-bajnokság magyar sztárja, vagy hát azért Milák Kristóf mégiscsak ő a Milák Kristóf, ráadásul nyilatkozott, nem is keveset.
Nem vártam, hogy rögtön az elején ilyen kemény kérdést kapok.
Hát azért hívtalak igen, be, teljes, hogy kemény kérdéseket. Egyrészt most nem olyan beszélgetés, mint a Sós Csabával, te vagy az az újságíró, aki évek óta ott vagy és figyeled az úszókat, tehát többet is tudsz, nyilván azt mondod el, meg úgy válaszolsz, amit lehet.
Ha az a kérdésed, hogy ő a legnagyobb, ő a sztár, én azért mondom azt, hogy igen.
Mármint, hogy Milák vagy Kós Hubert.
Kós Hubert. Én azért mondom Kós Hubertet, mert örülök. Nekem ez a becsípődésem, hogy egy bajnok nem csak ott kell, hogy bajnok legyen, ahol műveli a sportágát, tehát, hogy vívópáston, medencében, kézilabdapályán, futballpályán, hanem azon kívül is, és ezen túlmenően pedig kívülbelül is. Én szeretem, ha az az ember, akit bajnoknak mondunk, valóban a bajnok. Azt hiszem, ezt nem kell nagyon taglalni, hogy a Hubi ennek megfelel, Kós Hubert. Kristóf nem, de nincs ezzel semmi baj, és pont erre írtam a jegyzetemet, hogy ő egy istenáldott a tehetség, de teljesen más világ, mint én, vagy te, vagy bárki más. Ez nem baj, csak nem tudjuk őt kezelni, úgy unblock senki, és ő sem a világot. Én ebben látom az egésznek hát nem tudom, a megoldó képlet valahol ott van elrejtve, hogy ki az, aki tudja kezelni. Úgy tűnik, hogy Szabó Álmos tudja kezelni, de azért ne legyenek kétségeink, hogy a hétköznapok azért nem annyira egyszerűek az ő esetükben sem.
Interneten most ugye már láthattunk azóta különböző másodperceket, edzése részleteket, de hát azért ebből sem lehet messze menő következtetést levonni, mert nyilván nem az egész edzés fogják feltenni a közösségi médiára.
Igen, meg én erre szoktam azt mondani, hogy ez egy edzés egy héten, egy hónapban.
Hát és sőt, ott volt a reakció, hogy hát épp az Álmosnak, amit mondott Kristóf, ha jól emlékszem, hogy hát nem is tudja olyan jól, mint amikor spontán csinálja, amikor már tudja, hogy kamera veszi, meg mikrofon van, az már, hát ti tudjátok, legjobban újságírók, hogy a sportolók másképp beszélhetnek,
Mint... Én most itt úszásba is találkozom, például Páder Nikolett a mixzónába és a mikrofonnál egy remeg a hangja, amikor így találkozol vele, meg el lehet vele nagyon csacsogni, nem remeg a hangja, bátran beszél, viccesen beszél, és amint meglát valami kamerát, nyilván még ő sem idős azért.
De legalább nem fut el, mint Kovács kiskorában.
Ez tényleg megtörtént? Meg. Ezt olvastam.
Ráadásul nem Török László, aki ugye az úszást közvetítette, hanem Lacinak már nem is tudom, hogy hova kellett éppen menni, és Molnár Dánielre esett a választás, és Dani bácsit, aki akkor azért már nem is az, hogy idősebb volt, hanem a lényeg az, hogy azért ő természet egy ilyen kopaszodó fej, szakállas ember, hatalmas dumával, és tudta Ági, hogy ő lesz a Magyar Rádiótól, mert szerintem azt a Török Laci is elmondta neki, hogy majd erre számítson, hát, de ez hiába számított rá, hát megijedt nyilvánvaló, hogy ott beszélnie kell.
Ez azért egy mókás jelenet lehetett. Ilyen
és akkor másik zóna volt, ugye ez 90, mikor is 97-es szevillai EB talán, tehát akkor még azért sokkal jobban hozzá lehetett férni a sportolókhoz.
Ebből a szempontból viszont ez a Saint-Denis, ugye az Párizs északi részén van, ez egy kisváros, de párizsi EB, de Saint-Denis EB. Nekem hosszú évek óta a legnagyobb élményem volt. Családias volt, baráti volt, közel lehetett férni az úszókhoz. Egy kisvárosban volt, mindenki ugyanott lakott, volt egy nagy főtér kiülős helyekkel, minden este tele volt, minden asztaloknál a különböző nációk, nálunk is sose kellett megbeszélni, mindig volt egy magyar asztal, hol Sós Csaba ült ott, hol Vladár Sándor, hol Márton Ricsi, tehát hogy mindenki és beszélgetett, egy kóra, nyilván az idősebbek akár egy sör, de ez este 10 volt, és ugye a napot úgy mindenki úgy megbeszélte, de nem sosem egyeztettük előre, hogy ott találkozunk, és ugyanúgy ott ültek a németek, a dánok, a francia, mindenki, és én 2006 óta vagyok ebben a szakmában, de hogy ez ilyen lehetett a 90-es években egy olimpia, vagy egy nagy verseny, vagy nem tudom, sátlubiszok normálisan jártak.
Még a 2008-as pekingi olimpián is volt valami hasonló. De
együtt utaztunk a buszokon a versenyzőkkel, azért erre
olyan
sem.
Olyan már nem volt Pekingben.
Mert tehát... ugye elmondom, egy szálloda volt, a miénk mellette volt 50 méterre.
Judo VB-n voltam így, hogy valóban, de akkor is azért, mert a szövetség támogatásával kerültem oda, de lényeg az, hogy a sportolókkal voltam egy szálláson, ezért mehettem egy buszon velük, amúgy reménytelen.
Itt meg mindenkit, és tehát, hogy ez olyan, egy kicsit olyan...
emberi.
Igen, nagyon az volt, és bárkivel beszéltél, bárkit megölelhettél, egymással beszélgettél, jöttünk úgy Kósubival, és az öccsével, Olivérrel vissza a buszon, hogy Dávid Popovics ült velük szembe, akkor volt az a nap, amikor a Hubi neki ment a világcsúcs.
100 gyors olimpiai bajnoka.
Igen, amikor a világcsúcsnak
neki... arany.
Így van, amikor neki ment, ő az első olyan sportoló egyébként, aki háromszor egymás után EB-n 100 és 200 gyorsot nyert. Most ez volt a harmadik. És felépett a buszra, amikor a Hubi a középdöntőbe 206-on neki ment a világcsúcsnak, és elmaradt, és felszállt a buszra, és azt mondta, se baj, a holnap lesz a te napod. Az lett, mert nyert, nyilván nem olyan lett, Hubi nem is örült, de hogy egymással beszélgettek ott, a Hubit mindenhova kísérte Olivier, az öccse. Rém érdekes, mert angolul beszélnek egymással, tehát nem
hiszen
magyarul beszélnek.
Hiszen származású.
Igen. Szóval, hogy ez egy nagyon jó, nekem nagyon jó Európa-bajnokság. Visszatérve egyébként Milákra.
Meg Hubira, igen, még itt egy igen. Kérdés, mielőtt bármit is mondasz, hogy most ugye Kós Hubert is azt mondta, hogyha jól emlékszem, hogy ha választani kell, akkor a főszám és a váltó, mert ugye itt ez volt az EB-nek egy nagy története még, aztán majd jön Milák Kristóf, hogy ő nagyon szerette volna ezt a váltót, de ahhoz kellett már, mint az aranyéremhez biztos kellett Milák Kristóf is.
Ez így van.
Szabó Sebastian is kihívott az első. Kós Hubert, Szabó Sebastian.
Igen, Német Nándor
és eddigi 100 gyors országos csúcstartója, de azt elvette Milák Kristóf.
Igen, szegény egy nap, igen. Ez egy jó...
Szóval
ez egy,
Hubi jó helyen kopogtat, hogy tényleg a marad a 200 háton, mondjuk akár olimpián, vagy a hazai jövő évi bébén.
És ne feledjük a 100 hát is, maradna neki.
És váltó, tehát hogy hátúszóként ismertük meg.
Igen.
És legalábbis most én magamból váltó. Indulok ki, aki nem járt az ifjúsági EB-ken, tehát
és
csak
akkor a holnapi nemzeti sportban olvashatott, hogy a 400-as váltó mellett a 400-200-asban is keményen gondolkozik a Hubi, és leginkább azért, mert ugye vasárnap született egy új tehetségünk, Pápai Olivér, és bődületesre
16
tudom,
éves szóval. Győri úszó.
Nagyon aranyos, nagyon
ismerted
aranyos.
Ismerted eddig?
Igen, de hát nyilván ennyit nem beszélgettünk vele. Picit meg is voltunk ijedve, az előfutam után nagyon keveset beszélt, viszont este már muszáj elmondanom róla egy történetet.
400 gyors ezüstérmese, ugye csak Mársántól kapott ki.
Hatalmas országos csúccsal, tavaly Rasovszky Kristóf úszta ezt az országos csúcsot.
Ő a 43-60, talán 44 másodpercen
44.
belül.
44-46, szerintem 3-44-46.
Akkor 45-ön belül, igen. De hogy az egészen parádés.
És képzeld el, hogy leúszta, mondanám a kisfiú, a kis pápai, ahogy Sós Csaba ma beszél róla, leúszta a 400 gyors döntőjét, ezüstérmes lett, és vártuk a MIG zónában. Viszonylag messze, mivel beiktattak a szombati vasárnapi napba paraúszásokat, ezért sokszor elhúzódott a program, ami nekünk újságíróknak nem volt olyan rossz, mert tudtunk közbe dolgozni, és vártuk a MIG zónába Pápai Olivért, aki eltűnt. Csurka Gergő sajtófőnök és Petrov Árpád edző elkezdte keresni, és tudod, hol találták meg?
Nézők között?
Nem.
Elbújt.
Elment levezetni, mert azt kell csinálni az úszás után, nem nyilatkozni kell, mert
akkor
levezetni.
Akkor nagyon jó sportoló ezt ebben a korban, mindenki már elcsalja.
És mire Árpi megtalálta,
mert bocsánat, addigra, sokan elcsalják.
Igen, amire Árpi megtalálta, addigra már azt mondta, hogy megcsináltam ennyit, levezettem, itt vagyok, kész vagyok. Tehát egy rend, és mondja is, hogy egy rendkívül alázatos fiú, mármint magáról is mondja, egy rendkívül alázatos fiú. Szóval Hubi nagyon gondolkozik a 4x200-as gyorsváltóba. A vegyes váltó az akkor jöhet össze, hogyha a Petrocki Zsombor nevű Békés Csabai fiú annyit javul még 100 mellett, már most is jó úton jár, hogy annak legyen reális értelme összeállítani ezt a váltót, de kétségtelen tény, hogy Hubi Los Angelesben több érmet szeretne nyerni. Ez most már kimondva kimondatlanul célja, nem
és
akar egy számos.
Szeretni.
Igen, mert neki egyszerűbb, ugye a kettő vegyes üti a 200 hátat most az olimpián, ugye a VB meg az EB meg a 100 hátat, és nem biztos, hogy megéri bevállalni, mert lehet, hogy neki nem megy az, ami mondjuk egy Marsannak vagy egy Phelpsnek ment. Lehet, hogy a Hubinak is menne, csak nem feltétlenül úgy tűnik, hogy nem tudom, ő nagyon bizonytalan.
Kós Hubi és a világcsúcs, ugye ezt is szóba hoztad, 200 háton.
Szegény nagyon ki van.
Miért annyira fontos? Most butaság, amit kérdezek, de hát ha most világcsúcs, nem túl korai egy VB meg egy olimpia előtt? Vagy benne van,
már
és ezért bosszantja?
Már csak az nincs neki a tarsolyban. És amikor azt mondja nekem a döntő után, mikor aranyérem ott a nyakába, és nem sikerül másodjára a világcsúcs, és azt mondja, hogy remélem, hogy nem csalódott benne Bob Bowman és Michael Phelps, mert ugye Phelps kommentelt a közösségi médiában, hogy it's coming. Tehát mindenki várja tőle ezt a világcsúcsot.
Csak ne, hogy valami rossz hatással legyen ez rá, hogy túlgörcsöli.
Hát lehet, most... hogy még jobb is, hogy nem jött meg, mert a motiváció megvan. Most gondolod, de megvan a világcsúcs, akkor hátradől, vagy nem tudom.
Hubi nem ilyen? Milyen? Tehát, hogy túlgörcsöl dolgokat, vagy...
Már nem.
Már nem?
Már nem.
Túl van ezen, már hála jó
igen. Égnek. Jó helyen van ebből a szempontból, szoktuk mondani
az amerikai mentalitás. Azért, mindent azért tegyük hozzá.
Igen.
Tehát úgy beszélünk róla, hogy már vissza is vonulhatna. De
igen,
Isten
ő annyit szeretne, hogy duplát nyerjen. Tehát ő azt szeretné elérni, hogy egy nagy versenyen, VB, de leginkább olimpia, dupla, legalábbis dupla két számban legyen nagyon esélyes.
Hát lehet, hogy valaki szólt neki, vagy magától is tudja, hogy Darnyi Tamás annak idején ugye mindig duplázott. Tehát.
Ez igaz, úgyhogy...
Egerszegi Krisztinában is ez benne volt.
Igen. Úgyhogy egyébként...
El voltunk kényeztetve ugye azokban az időben, mert a dupla az általában 4 aranyat jelentett olimpián is, meg VB-n
is. Ez így van. Picit, és érintve az első kérdésedet, picit az nyugtalanít engem, de nem én fogom megoldani ezt a dolgot, hogy ilyen nagy úszóink, mint Kósubert, de ide mondanám Németh Nándort is, picit ugye mástól is függ, mert gyakorlatilag Milák Kristóf döntésén múlik az, hogy van-e váltó, van-e éremesély, vagy nem. Mert kétségünk ne legyen, felállna Kós, Németh Nándő, Szabó Szebasztián és Jászó Ádám mondjuk a mostaniakból, az a váltó is, tehát a mindenki
de hát
menne,
Kristóf.
És nem is úsznának rosszul, de ez nem ez a szín.
Az Oroszadón off-tube közvetítették, az is felkerült az internetre, teljesen kivoltak, amikor ott Kornyev és Milák a célbeérkezés körös, hogy Milák megcsinálta.
Megmondom őszintén, nagyon jól jött. Egy picit megijedtem Németh Nándi első 50-től.
Na majdnem elsírták az orosz kommentátorok.
De nagyon jól jött a Németh Nándi a második 50-en, és ahogy jött, az annyira felspanolta Kristófot is, még pluszban, hogy azt el is mondta, hogy akkora elánnal ugrott be a vízbe, mert látta, hogy Nándi mennyi métert dolgozza, és milyen a hajrával jön. Szóval, hogy ez kell egyébként, hogy kompatibilisek legyenek
egymással.
Hát ez
egymással. Már a versenyző típus is, tehát hogy ott az adott pillanatban, nem beszélve, hogy egy rossz váltással, aztán utána kizárhatják őket, tehát nagyon kell figyelnie is.
Teszem
ezt
hozzá...
mi nem is látjuk a televízióban egyébként úgy rendesen, tehát csak maximum
én
egyszer...
Én azt hittem, hogy a Milák beugrik.
Hát azért mondom, hogy ez simán benne van, nagyon egyszerű, így józan paraszti észrel is, hogy tényleg, amit te mondasz, hogy elkap a versenyhév, aztán utána jelzik, hogy diszkvalifikálnak bennünket, és akkor aztán baj van, mert akkor az nehéz feldolgozni.
Hát teszem hozzá.
Benyertsen Bence, mit tettél volna Erika Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, a párizsi úszó EB-ről beszélünk, de Birminghamben atlétikai EB volt. Régóta mondom, hogy én azért tudod, hogy elég türelmes ember vagyok, meg jól nevelt, na de hát, hogy 1,5 kilométerrel, vagy a cél előtt kizárnának, vagy most büntetnek 50 kilométeren, meg ilyen távokon.
Hú, ez hát nagyon.
Még 10 kilométeren is kikérem magamnak, mert a második büntetésnél szerintem lőnék.
Azt mondod?
Hát mert tudom, hogy akkor harmadik is lesz. Hát ha már másodikat ad, akkor már...
Ja.
Hát az már milyen? Tehát a második után már bármit csinálok, vagy ő ad egy figyelmeztetést, mehetek Isten hírével. Most ugye nem kizárás, hanem büntetőkör. De hát ez borzasztó. Hát hogy az élsportban ennyi van. És ráadásul, hogy mondjam, ez azért még nálam mindig szubjektív, bár megmagyarázták a gyaloglóbírók, hogy ez nem szubjektív, nem tudnak meggyőzni. Mert ha annyira szabálytalan, akkor nem biztos, hogy nem háromszor, akkor biztos 15-ször is ki lehetne zárni.
Ja, értem, igaz.
Én nem tudom elképzelni, hogy ezek az emberek, akik tudják, hogy kell. Vagy 18-szor nem úgy lépnek, ahogy kell, de hogy pont háromszor, meg kétszer,
és
az hogy jön ki a matek.
Nem akarok ebbe belemenni, de ez akkora előnyt ad?
Hát mindenki, akkor, tehát mindenki úgy csinálja.
Azért, ilyen persze,
nincs,
értem,
hogy a Kovács Erika, a Virányi oké, a Somogyi Zsolt és a Bai Balázs meg nem oké. Miért? Hát, nem. Ez nekem szubjektív, ezt nem tudtak még meggyőzni, hogy az objektív.
Francia gyorsváltót nem tudom, láttad-e, amikor nem. Maxim Grussi első emberként. Hát Zsolt, tehát olyan 1 másodperccel hamarabb beugrott. Első emberként.
Tehát
nem
váltásként,
mindenki. Hát így ültek a nézők a lelátón, és tudod, mit gondolok, és le kellett úszni mindenki. Tehát, hogy végigúszhatták velük. Mert ugye csak a végén döntenek, hogy kizártak. És ő volt az első ember. És gondolod-e, hogy ott állsz kint?
És beugrasz, de tudod, hogy ez fölösleges.
Igen, maximum egyszer, szemmel látható volt. Tehát nem az van, amikor tudod, lassítják, hogy 0-0-1 vagy mínusz 3.
Rajtnál ott teljesen egyértelmű, de, és azt mondod, hogy szemmel látható.
Abszolút, hát mert rá
nem lehet keresni. Nem bemozdult, hanem beugrott hamarabb.
Nem, hát így mondom, hát az összes néző felüvöltött, tehát ugye francia volt, felsikított, nagyon lehetett látni. Lehet, hogy hallott valamit, vagy nagyon fókuszált, hogy az is milyen rossz már, hogy ott van második, harmadik, negyedik emberként, állsz kint, látod, hogy beugrik, és le kell úsznod. Szóval, hogy ez azért így, ez azért nehéz.
Ez, amit mi nem tudunk, tehát beszélünk róla, de valahogy meg azoknak is mondjuk egy komment szekciónak, mert azt hagyjuk. Tehát, hogy itt okoskodni lehet, de próbáljuk már ki ezeket az érzéseket. Nem ki se tudjuk próbálni, mert oda se jutunk.
És ezt még annyit elmondanék, hogy az Amerikában pallérozódó, tehát Abraham Minna szenzációsan vált, 0,1. Tehát ugye mínusz 300-dik.
Neki akad bele az újra.
Igen, szegény, nem annyira jó állapotban van. Igen, tehát nagyon
hónapokkal ezelőtt.
Nagyon cuki, ilyen ki van festve a körme, és ez nincs a jobb mutatója, mert annyira érzékeny, hogy a körmös sem tud hozzányúlni, mert tehát és azért úgy edzeni nem annyira jó.
Ez több, mint fájdalmas.
De hogy nagyon, a váltásnak is nagyon nagy szerepe van egyébként.
Erre még akkor Kovács Erikával beszélgetek továbbra, és itt a Nemzeti Sportrádióban, tehát akkor a Kós Hubert kérdést feltettem. Milán Kristóf, mi lenne, ha többet edzenék? Mondja ő. Már emlegettük itt a beszélgetés elején Szabó Álmost.
Én elsőre ezt a mondatát nem leadtam, majd visszahúztam.
Ne csináld.
Mert nem tudtam, hogy mert mondtam, hogy mi ez Kristóf, és mondta, hogy hát nem kell edzeni, ez volt az első válasz. És nem tudtam, hogy jó-e, ha leírom, komolyan mondta, vagy nem, de miután második nap is elmondta ezt, és elmondta az M4Sport kamerájának is, tehát országvilág előtt, nem csak a MIG zónában, ami egyébként nyilvános, tehát hogyha kvázi nekem mondja, akkor ezt a Nemzeti Sportnak mondja, mert nem tudtam hova tenni, nyilván váratlan volt, hogy megszólalt. Egyébként nagyon munkás jelenettel jött a MIG zónába, tehát ahogy elénk jött, mert Hubi nyilatkozott a 207 aranyérme után, egy paraván mögött bedugta a fejét Kristóf, visszahúzta, bedugta, visszahúzta, tehát játszol, és akkor a Hubi észrevette, és akkor bevonta a társalgásba, és már akkor is a váltón, mert ugye akkor még nem volt arról szó, hogy nem indul a váltón. És akkor egyszer csak megállt előttünk. Mondta a Hubi, hogy akkor átadom a sztárunknak a helyet, és akkor nyilatkozzon ő, de egyébként ő az az úszó, aki nem akar úszni a váltóban. Miért ússza Kubi? Azért, hogy nyerjünk, nyertek ti nélkülem is, tehát, hogy volt ilyen párbeszéd, de viccesen.
Aztán, amikor megnyertek, akkor ugye Kós Hubi ott volt, de a lényeg az, hogy Milák Kristóf negyediknek külön nyilatkozott, ott nem álltak együtt. Nem tudom, hogy annak...
Ezt nem tudom, hogy pontosan abban mi volt, de nyilatkozott angolul is.
Tehát valaki elkapta.
Igen, tehát nyilatkozott így. De azért azt látni kell, tehát nézzük meg a dobogón azt a négy arcot. Tehát te is tudod, egyéni sportág ez ugyanaz, mint a vívás. Csapatban nyerni, tehát hogy a Hubi sírt. Tehát, hogy nem láttam még ennyire örülni győzelemnek, és ezt el is mondta. Ez neki 17
óta. Ez tényleg
óta,
az ő ötlete volt?
17 vagy? Óta az álma volt a vizes vb-n, mikor bronzérmest lett a váltó. Ugye a Bohus,
az
Kozma, Horoda,
budapesti vizes
Szabó Sebastian, igen.
Vb-n, igen.
És ő akkor azt mondta, hogy ő egy ilyenbe szeretne benne lenni, és ő azóta erre gyúr.
És talán abban az évben, sőt biztos Indianapolisban volt egy junior vagy ifi.
Előző 16-ban.
Az 16-ban
igen,
volt?
Amikor a Milák Németh Nándi, Holló igen, Balázs, azaz. És nem tudom ki volt a negyedik. Márton Ricsi talán, de nem vagyok benne biztos. Szóval, hogy igen, és a Hubinak ez nagyon
tehát,
nagy
tehát, hogy ez élmény, akár Budapesten, akár Indianapolisban a váltóval jól szerepelni, nyilván hazai közönség előtt meg aztán csúcs.
Úgyhogy én kíváncsi vagyok a jövő évi vizes VB-re. Én szerintem Milák Kristóf már most újra az ország kedvence lett azzal, hogy vállalt ezt a váltót. Jövőre továbbra is az lehet.
Jó, hogy ezt mondod, mert ebben nem vagyok biztos, de legyen így. Hát ugye amilyen mindig ezt mondom, hogy a komment szekcióval nem kell ugyan foglalkozni, de tudjuk, hogy milyenek a
igen, mert vannak olyanok is. Igen, mert nekem sem feltétlen szimpatikus, de nem akarok emberi döntéseket, meg véleményeket minősíteni, mert mindenki maga tudja. Nekem is fura, hogy így rá kell beszélni kvázi, mert a belegondolsz, volt egy Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, minden váltóba volt, de Ryan Lochte is, szóval Adam Peaty is, hát tehát sorolhatnád a nagy neveket. Picit fura, hogy egy kicsit függenek tőle a többiek, és egy Kós Hubert, aki azért mondjuk, hogy a Milák Isten áldott a tehetség, Hubi is hatalmas klasszis, tehát mondjuk azt, hogy egy szinten vannak, és hogy nem könyörögni kell, de úgy fűzni kell. Tehát, hogy... És az a baj, hogy erre nem lehet építeni, mert most is aznap dőlt el, hogy elindul. Tehát előző nap még arról szólt a fáma, hogy nem fog, tehát hogy tartja magát ahhoz a döntéshez, hogy csak egyéni számokba indul. De ez az, amit
az mondok. Az nap délelőtt 11-kor derült ki, vagy legalábbis nagyjából.
Igen, de az, amit mondok neked, olyan családias hangulatú volt ez az EB, annyira összenőtt mindenki, hogy én szerintem ez is hatással volt Kristófra. Komolyan, lehet, hogy szentimentális vagyok, de biztos, hogy a csapat is egybe volt, tehát hogy együtt nagyon rég, lehet, hogy nem is voltam ilyen hangulatú Európa-bajnokságon.
Köszönöm szépen Kovács Erikának, a Nemzeti Sport főmunkatársának. A párizsi úszó EB volt elsősorban a témánk, ahol ugye összesen 10 érmet szereztünk, és abban segíts még nekem, ugye, hogy a bronzérmek számát, kicsit már elfelejtettem, hogy talán 2 találtam.
És Sárkány Zalán és Milák Kristóf.
Így van, mert hogy Milák Kristóf egy
46-8. 46-81.
Egy új magyar csúcsot említettem, tehát majd 4 arany, 4 ezüst és 2 bronz ez a végeredmény. Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk adásunkat itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.
Sietek előttem van, a bepakolt bőrönt ki se találtam, mindenki örjön. Miért akkor, miért úgy, miért ennyiért, miért van az, hogy mindig csak annyit ért? Az egészből a rohadék munka, hogy júliattól 10-ig bukta. Minden nyáron szezon van éppen, a Balatont meg majd nézem képen. Ordítom majd kicsit tétlen, ha kiállok majd az Egére télen. Idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már. Idős érdeklődés hiány elmaradt minden egyes nyár. Megint volt ezek tervem, díszport, haverok, pálmafák. De úgyse kapcsoltam volna a mobilon, ki szóval otthon mindenki megtalál. Se bírom a hosszú utakat, meg rákvörösre éget az autónap, és le kell mondani a melók bonyolcot. A klíma rám hideget itthon is fújhat, a fáradalmakat nem veszem észre, mert tüzelék viher és minden évre. Minden nyáron szezon van éppen, a Balatont meg majd nézem képen. Ordítom majd kicsit tétlen, ha kiállok majd az Egére télen. Idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már. És érdeklődés hiány elmaradt minden egyes nyár. Megint volt ezer tervem, díszport, hoverok, pálmafák. De úgyse kapcsoltam volna a mobilon, kiszólva úgy volt, hogy idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már. Idő és érdeklődés hiány elmaradt minden tetves nyár. Megint volt ezer tervem, díszport, hoverok, pálmafák. De úgyse kapcsoltam volna a mobilon, kiszóval. Idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már. Idő és érdeklődés hiány elmaradt minden egyes nyár. Megint volt ezer tervem, vízport, haverok, pálmafák. De úgyse kapcsoltam volna a mobilon, kiszóval.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és